Gyönyörű ez a mai nap, mert így együtt vagyunk közösségben, és nem csak a szívetek van, látom, szépen felöltözve, hanem a testetek is szép ruhában. Bár én ma mindenképpen úgy terveztem, hogy folytatni akarom, és szeretném, és akarom az elkezdett tanítás sorozatot, amit pár hete kezdtem el. Nem mehetek el természetesen szó nélkül, anélkül, és amellett, hogy milyen csodálatos ünnepnap a mai ünnepnap. Ugye az ószövetségi ünnepek, amik a zsidóknak törvényileg elő voltak írva, tavaszi ünnepek és őszi ünnepek, mindegyike visszatükrözte annak a karakterét, amihez ezek az ünnepek kötöttek. A pünkösd ünnepe a búza aratásnak a kezdetét jelentette az ókori Izraelben, és ehhez kapcsolódik maga az ünnepnap, de ennek van egy szellemi vonatkozása is, mert mind a páska, ugye, amiről húsvétkor megemlékeztünk, a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus megáldoztatott érettünk, tehát a páskának is volt egy előképe, az azt követő kovásztalan kenyerek ünnepének is volt egy előképe, az első zsengéknek is volt egy előképe. Ezek három olyan ünnepnapok, amik egymás után következnek napra pontosan, valamelyik hosszabb, és az első zsengék ünnepének a lezárását követően ugye 50 napot kellett, ahogy István is mondta, eltelni és várni arra, hogy a úgynevezett sávót ünnepet megünnepelhessék a zsidók. A sávótnek a jelentése az azt jelenti szó szerint, hogy hetek. Ugye 7x7 hetet kellett várni, az 49 napot, és az 50. napon kellett ezt az ünnepet megülni, aminek a földi, úgymond materiális jelentése a búza aratáshoz kötődött. De ez előre mutat a gyülekezeti testre is, mire ánk, mert ugye az egyház születésével, az eklézsia megszületésével a világnak az aratása kezdődött el szellemi értelemben. A Szent Szellem kitöltésével az emberi lelkeknek a begyűjtése Istenhez kezdődött meg. Úgyhogy csodálatos ünnepnap ez, hisz mondhatni azt, hogy az egyház megszületésének a beiktatása történt meg a pünkösd napján, amikor is elindult az új szövetség. És ez folyamatosan tart azóta is, és még a mai napig is ebben a kegyelmi korszakban élünk, addig, amíg ez a korszak le nem zárul. A Biblia ír előtte való korszakokról, utána való korszakokról, nem az a fajta világ vége fog eljönni, amit a hollywoodi filmekben láthatsz. Valamilyen szempontból könnyebb, valamilyen szempontból sokkal borzasztóbb, mint ahogy ezt a világ ismerés látja. Egyetlen hiteles forrásunk van ezzel kapcsolatban, és egy dolgot kell kutatnunk, ez nem más, mint Istennek az írott igéje, amit tanulmányozunk, és keressük, és kutatjuk azt, hogy mi az, amiben nekünk most helyt kell állni, és mi az, ami felé a figyelmünket esetleg fordítani kell, és mi az, ami ránk vár, illetve a világra vár. Úgy hiszem, hogy valahogy szeretném összekötni a ünnepnapot azzal a tanítás sorozatnak a mai alkalmával, amiről szó van. Ugye forradalmasítsd a pénzügyeid, ez a tanítás sorozatnak a címe, és azon gondolkoztam, hogy tudnám ezt összekötni. Kerestem az urat ezzel kapcsolatban, nem túl sokat megmondom őszintén, de valóban őszintén kerestem, hogy most megszakítsam ezt a sorozatot, vagy pedig magáról az ünnepnapról és a Szent Szellem személyéről és az ünnepről magáról beszéljek. Aztán úgy gondoltam, és aztán majd a végére kiderül, hogy igazából, ahogy István is említette, minden nap pünkösd, ami számunkra, és meg kell tanulnunk, és meg kell látnunk azt, hogy azzal, hogy eljött a pünkösd, azzal, hogy eljött az egyház megszületése, azzal, hogy a Szent Szellem kitöltetett a mi szívünkbe, és azzal, hogy lehetőségünk van arra, hogy újjászülessünk, hogy befogadjuk őt, olyan kiváltságunk van, mint ami volt az Ószövetségben a papoknak, királyoknak, profétáknak, és még több. Mert az a fajta közösség, az a fajta Istentől való hallás, az a fajta kapcsolat, ami nekik volt korlátozott mértékben, az ki lett terjesztve, és ki lett gyakorlatilag öntve ránk úgy, hogy nem csak körülöttünk van a Szent Szellem, hanem lehetőségünk van őt befogadni a szívünkbe. És amikor újjá születünk, akkor ez történik. Amikor behívjuk őt, hogy kereszteljen meg minket a Jézusban, ezzel Jézus fogadjuk el, akkor újjá születünk. Aztán Jézust megkérjük, hogy kereszteljen meg minket a Szent Szellemben, akkor betöltekezünk Szent Szellemmel, és ennek vannak egyértelmű, nyilvánvaló jelei, amiket olvasunk az apostolok cselekedeteiben, és amiket mi is megtapasztalunk a saját életünkben, hogy elönt bennünket a bátorság, addig a félős remegő lábunk, addig akadályozott minket, de most már ezen túl tudunk lépni. Van lehetőségünk arra, ne önközpontúan éljünk, hanem Jézus központúan éljünk. Van lehetőségünk arra, hogy kövessük őt az életünk mindennapi területén, hát a mindennapon életünk minden területén, akár még az anyagiakkal kapcsolatban is. Tehát, ahogy az elmúlt két alkalommal hallottál a pénzügyekkel kapcsolatos tanítást, úgy ezt fogom folytatni ma is és jövő héten is, és szeretném, hogy egy picit beljebb mennénk a két bevezető alkalom után a témában, és el fogunk jutni oda, ami az első lépcsőfok a pénzügyekkel kapcsolatos megértésben. Előre bocsájtom, hogyha valaki esetleg úgy gondolja, hogy hát ez nem olyan téma, amiről gyülekezetben, keresztények körülben beszélni kellene. Jézus nagyon sokat beszélt a pénzügyekről. A pénznek a kezeléséről, a pénzhez való hozzáállásról, a szívnek a motivációjáról a pénzügyekkel kapcsolatban. Senki nem mondhatja azt el itt ebben a teremben sem, a képernyő előtt ülők közül, hogy nincs semmilyen hatás rá az, hogy ebben a világban a pénzzel nekünk foglalkozni kell, és az valamilyen hatást gyakorol ránk. Ha kevés van, ha sok van, ha közepes van, ha akármilyen mértékben is, de szembesülünk vele, mert a pénz ad egy bizonyos fajta hatalmat, a pénznek van egy családsága, a pénznek van veszélye, és a pénznek vannak áldásos dolgai is. Ahogy a múltkor is elmondtam, a pénz önmagában se nem jó, se nem rossz. Ez egy semleges dolog, ráadásul egy fogalom, nem, megfogni sem tudod. Amit megfogsz, az a bankkártya, vagy a bankjegy, vagy az érme, vagy az aranyrúd, amit beteszel a párnád alá minden este, hogy kényelmesebben aludjál. De a pénz maga, az egy fogalom, hogy így mondjam, ami attól függően lesz jó vagy rossz, hogy te mit kezdesz vele. Lehet fordítani jó dolgokra, és lehet fordítani rossz dolgokra is. Egy biztos, ebben a közösségben nem volt trendi és módi, hogy adományokat kicsikarjunk tőletek, vagy könyörögjünk, vagy manipuláljunk benneteket pénzügyekkel kapcsolatban. Sőt, az én saját magam felelősségé is vállalom, hogy túl keveset beszéltünk erről. Az elmúlt 5 évben megszámoltam a tanításokat, és 100%-os arányban 2-3% között van az elmúlt 5 év tanításainak anyagai között, amikor a pénzügyekről volt szó. Ehhez képest Jézus sokkal-sokkal nagyobb százalékban beszélt erről. Mondhatni azt, hogy rengeteget. Úgyhogy, ha valaki úgy gondolja, hogy őt ez bántja, sérti, vagy nem nagyon tetszik neki, akkor szeretném... Hogyha igazán őszintén megvizsgálnád az én szívemet onnan, ahonnan hallgatsz, és megértenéd azt, hogy miért beszélek erről. Nem magam miatt, nem magunk miatt, hanem értetek van ez a tanítás sorozat. És meglepő számomra, hogy eddig egy negatív hozzászólás kommentet nem kaptam az elmúlt hetek alatt, csak pozitívat, és hogy mennyire kell és mennyire szükséges ez. A mai alkalom után majd meglátjuk, hogy ez a tendencia megmarad-e, mert a mai napon elkezdjük az adakozásról szóló tanítást. Halleluja! Azt a tanítás címet adtam a mai üzenetnek, hogy mit is? Az elfogadható adakozás kulcsai. Azért bizonytalanodtam el egy picit ezzel kapcsolatban, mert nem ezt a címet terveztem adni, hanem azt, hogy az adakozás művészete. Aztán, ahogy a héten tanulmányoztam a 2. Korintusi levél 8. és 9. fejezetét, észrevettem benne dolgokat, olyanokat, amiket másoktól még nem hallottam, így összefűzve ebben a témában. Ugye tudni illik, az Új Szövetségben ez a két fejezet tárgyalja a legsűrűbben, úgymond, koncentráltabban az adakozással és az adományok fogadásával kapcsolatos dolgokat. És nagyon sokat beszél arról, mint ahogy én is beszéltem az elmúlt hetekben, és az elkövetkezendőkben is arról, hogy amikor pénzről beszélünk, akár adásról, akár fogadásról, a pénznek a beosztásáról, a pénznek a helyes kezeléséről, akkor mennyire nagyon-nagyon fontos a megfelelő indíték, és mennyire hangsúlyos az, hogy a szívünk állapota a kulcs és a lényeg. És ebben a két fejezetben is központi szerepet kap az, hogy mi az indíték, mi a szívünk állapota, és bármennyire is a pénz körül forognak ezek a, és adománygyűjtéssel kapcsolatban összpontosulnak ezek az igeversek, fogsz ma hallani tőlem sok-sok-sok dolgot, ami figyelemfelkeltő volt a számomra, hogy mennyire nagyon sok szellemi alapigazság van ebben a pár igeversben itt. Mert bizony vannak az adakozásnak kulcsai. Gyakorlatilag mondhatni azt, hogy a 8. fejezettől Pál, Titus és még pár meg nem nevezett testvér, szolgáló testvér adomány gyűjt, és vesz át a korintusi gyülekezettől a jeruzsálemi gyülekezet szegényei számára. Ezzel kapcsolatosan fejti ki Pál apostol a véleményét, nézeteit, a szívét, a hitét, és fölhívja a figyelmét a korintusi gyülekezetnek arra, hogy van Macedóniában pár gyülekezet, akik milyen szívvel adakoztak a jeruzsálemi gyülekezetnek, és őt hozza példaként, őket emeli előre, hogy nézzétek meg őket, mert ők egy jó példa erre, és ha ti úgy döntötök, akkor kövessétek az ő példáját. Most ezen fogunk végigmenni pontról pontra, és nem olyan új kijelentéseket, új igazságokat fogok mondani, amiről még soha senki nem prédikált a világtörténelem folyamán. Természetesen nem erről van szó, nem az én okosságom ez, de így ezt még pontokba szedve, vagy kulcsokra szedve nem hallottad, úgy gondolom, tőlem biztos nem, de talán mástól sem. Ismertek, évek óta hallgattuk. Tudjátok, hogy nem szoktam pontokba szedni a tanítást, amikor én tanítok, vagy prédikálok, hanem így ömleszve rátok, öntöm, és aztán válogass ki magadnak azt, amit te szeretnél belőle. De most ma, ahogy ígéről-ígéről végig fogunk menni, meg fogom nevezni egytől sokig a kulcsokat, amiket én ezt magamnak bejelöltem, és átadok nektek. Aztán ezzel ti azt kezdtek, amit akartok. Jó? A Római Levél 15. fejezet 26-os versére egy picikét kitekintünk, kikacsintunk. Azt olvassuk itt, hogy tetszett Macedóniának és Akhájának, hogy a jeruzsálemi szentek szegényei részére némileg adakozzanak. Ez az egyik alapigénk, és van több más is, ami bizonyítja azt, hogy a jeruzsálemi gyülekezetben voltak szegények. És majd a tanításban oda fogok érni, és meg kell magamat fékeznem, hogy ne most mondjam el, de egy két mondat erejéig hadd mondjam el, amit István mondott az előbb, a jeruzsálemi gyülekezettel kapcsolatban, amiket felolvasott igeverseket, pár igével később ott olvasod, hogy a jeruzsálemi gyülekezet ugye üldöztetést szenvedett, és mindenféle olyan dolgot, amit mi nem akarunk átélni, és ott az emberek eladták mindenki minden vagyonát, bedobta a közösbe, és nem volt senkinek semmi hiánya. Erről a gyülekezetről ír Pál, hogy elszegényedtek. Erről a gyülekezetről. És mindezt miért mondom el? Azért mondom el, mert ma is van az a fajta, ilyen, nem is tudom, milyen fajta elképzelés, hogy ezt nekünk ma is így kellene csinálni. Azért, mert van egy példa a Bibliában valamire, az nem azt jelenti, hogy az örök érvényű rendtartás mindenkinek, és mindenkinek ezt úgy kell alkalmazni. Akkor ott, abban a helyen és azon a ponton ennek helye volt, mert így tudtak életben maradni. És ma is vannak úgynevezett olyan kommunák, vagy olyan életközösségek a Föld különböző területein, ahol bizonyos fajta vagyonközösségben élnek emberek, és van egy közös vagyon, de a magán vagyonról és a magán megtakarításról és az embernek a magán dolgáról tanít a Biblia, úgyhogy az ott semmiképpen sem egy olyan precedens dolog, amit nekünk vagy bárkinek a keresztény világban kötelező érvénnyel követni kellene. Az a gyülekezet, amely nem szenvedett hiányt, és mindenkinek megvolt mindene idővel, ott lettek, keletkeztek szegény emberek. Tehát az ott a Biblia sok más igéjével összefoglalva, vagy sok más igéjének a szemszögéből ránézve, egy egyedi dolog volt, és akkor én úgy gondolom, annak ott helye volt. Na de menjünk még egyszer a Róma 15-26-ra, ahol Pál írja, hogy mert tetszett Macedóniának és Akhájának, hogy a jeruzsálemi szentek szegényei részére némileg adakozzanak. Szeretném elmondani a macedón gyülekezetek és az akhája gyülekezetek. Ezek ilyen tájegységek. És csak egy-két gondolatot, hogy nagyjából be tud azonosítani. A macedóniai gyülekezetek közé soroljuk a filippi gyülekezetet, a tesszalonikai gyülekezetet és a béreai gyülekezetet. Ugye a háromból kettőnek levelet is írt Pál, és ezt ismerjük az igéből, és a mai Görögországnak mondhat így az északi részén van ez a macedón vidék, és ott voltak ezek a macedón gyülekezetek. Az Akhája vidéke, ez a mai Görögországnak a déli része, és erre utal itt gyakorlatilag Pál, hogy tetszett Macedón és az Akhája gyülekezeteinek is, hogy a jeruzsálemi szentek szegényei részére némileg adakozzanak. Tehát, ma hajnalban, vagy inkább kora reggel jött az ihlet, hogy a 8. fejezetet az egyszerű fordítás szerint szeretném nektek felolvasni 1-15-ig. Így egybe az egészet, utána pedig a Károli szerint igényként fogunk végigvenni. Tehát szeretném, hogyha az egyszerű fordítás szerint követnéd ezt, és egy ilyen általános, egyben felolvasott képet is hallhatnál és láthatnál az egészről, amit most itt hallani fogsz. Hadd mondjam el nektek, milyen kegyelmet adott Isten a Macedóniában élő helyi gyülekezeteknek. Ezeknek a testvéreinknek nagyon sok szenvedést és megpróbáltatást kellett elviselniük. Ennek ellenére olyan nagy öröm lakik bennük, hogy bőségesen adakoztak, pedig ők maguk is mélységes szegénységben élnek. Elmondhatom, hogy annyit adtak, amennyit csak tudtak, sőt, talán még annál is többet. Mindezt pedig önként tették. Újra meg újra könyörögve kérték, hogy adakozásukkal Isten népét szolgálhassák. De nem csak azt tették, amit reméltünk, hanem még annál is többet. Először önmagukat adták oda az Úrnak, azután nekünk is. Ez az, amit Isten akar. Ezért kértük meg Tituszt, hogy fejezze be köztetek az isteni kegyelemnek ezt a munkáját, az adományok gyűjtését, hiszen ő volt az, aki ezt elkezdte. Minden dologban meggazdagodtatok. Hitben, beszédben, tudásban, mindenféle igyekezetben és a szeretetben, amelyet tőlünk tanultatok. Most hát legyetek bőkezőek az adakozásban is. Nem parancsként mondom, hogy adakozzatok, de szeretném kipróbálni, hogy igazi szeretet van-e bennetek. Ezért mondtam el nektek, hogy mások milyen bőségesen adakoznak. Hiszen megismertétek, Urunk, Jézus Krisztus irántatok való bőkezűségét és nagylelkűségét. Bár ő gazdag volt, szegény élet érettetek, hogy az ő szegénysége által ti meggazdagodjatok. Hadd adjak nektek tanácsot. Tavaly ti voltatok az elsők, akik adni akartak, és adtatok is. Most pedig jó lenne, ha befejeznétek, amit elkezdtetek. De ne csak a jó szándék legyen bennetek, hanem tegyétek is meg, amit elhatároztatok. Tehát gyűjtsétek össze, amit adni akartok, mindenki a lehetőségéhez mérten. Mert ha valóban adni akartok, akkor ajándékotok ahhoz mérten lesz kedves, ami az erőtökből telik, hiszen senkitől sem várnak többet, mint amit képes adni. Nem arról van szó, hogy amiatt, hogy másokon segítetek, ti meg a szükséget lássatok. Inkább a kiegyenlítésre törekedjetek. Hiszen most a ti adományotok fogja kipótolni, ami a testvéreiteknek hiányzik. Máskor meg éppen fordítva, ők fogják majd a bőségükből kipótolni a ti hiányotokat. Így mindannyian egyformán részesedtek a javakból, ahogyan az írás mondja, aki sokat szedett, az sem tudott túl sokat összegyűjteni, de aki keveset szedett, annak nem lett túl kevés, amit összegyűjtött. Halleluja! Nem tudom, hogy valaha ezt így hallottad-e, vagy olvastad-e már. Érdekes, ugye, egy-egy ilyen fejezetet tömören hallani. Na most végig fogunk menni ezen igénként, és már is szeretném a mi károli fordításunk szerint olvasni, ami közelebb van a szó szerinti fordításhoz, de az egyszerű fordítás segít nekünk abban, hogy kortárs nyelven megértsük azt, amit Pál írni akart. Ugye a Károlynak van egy régies nyelvezete, aminél egy picikét az agyunkat meg kell erőltetni, hogy megértsük, hogy mit is akar ez kifejezni a számunkra. Ennek ellenére én rendkívüli módon szeretem, mert az eredeti szöveghez ez van leginkább a legközelebb. Tehát olvasom még egyszer az 1-es 2-es verset, ami így hangzik. Tudtotokra adjuk pedig, atyám fiai, Istennek azt a kegyelmét, amelyet Macedónia gyülekezeteivel közölt. Hogy a nyomorúság sok próbái közt is bőséges az ő örömük, és igen nagy szegénységüket, jószívűségük gazdagságá sokasította. Első pont, amit látni kell, úgy gondolom, hogy nem mindig gondolunk abba bele, hogy ez így van, de itt ebből az igéből számomra nyilvánvalóan kitűnik az, hogy azért voltak nagylelkű adakozók, mert Istennek a kegyelmét megértették, és Istennek a kegyelmére válaszul tették azt, amit tettek. Miért mondom ezt? Mert olvasom még egyszer az első verset. Tudtotokra adjuk pedig, atyám fiai, Istennek azt a kegyelmét, amelyel Macedónia gyülekezeteivel közölt. Isten nagy kegyelmet közölt a Macedón, a Filippi, a Tesszalonika, a Bérei gyülekezettel, a benne lévő tagokkal, és ez a kegyelem, amikor megérint valakit, ez a kegyelem, ami ugye az emberei rázuhan, amikor erről a kegyelemről megértést kapunk, hogy mennyire jó hozzánk, hogy mennyire nem érdemeljük meg, mennyire túl fizetett Jézus értünk, mennyire kiválóan bőséges az a szeretete a mi irányunkba, akkor ez azt fogja hozni, ha a valódi megértés erről, hogy mi is ugyanolyan rendkívül nagylelkűek leszünk, mint ahogy rendkívül nagylelkű volt velünk Isten. Ez az első kulcs, amit itt fölírtam magamnak az adakozásban. Az első, amit itt én fölírtam, és itt bekereteztem, hogy azok, akik igazán értik és megtapasztalták Istennek a nagy kegyelmét, azok képesek, és azok lesznek igazán nagy lelkűek. Akár az adományosztásban, akár az idő, az energia, a szolgálat, vagy az életnek a bármely területén. Nem tudsz mást adni, csak azt, amivel rendelkezel. Ha rendelkezel szeretettel, elfogadtad a szeretetet, Istennek a szeretetét, akkor tudod azt tovább adni. Ha nem ismered, ha nem értetted meg, ha nem fogadtad be, Isten mennyire jó hozzád, mennyire szeret téged, akkor azt nem tudod úgy tovább adni. Abban a mértékben tudsz tovább adni bármit, ami Istentől jött, amennyivel te rendelkezel, amit birtokolsz, amit megértettél, és meg is tapasztaltál. Anyagiak terén ugyanígy van ez, tehát olyan mértékben tud az ember adakozni, ami rendelkezésére áll. Nem tudunk többet adni, csak amennyink van. Amink van, abból tudunk adni. Tehát itt ez az első kulcs, amit én fölírtam, hogy ez a kegyelem, ez rendkívül központi eleme az Új Szövetségnek, rendkívül központi pontja annak, hogy értsük a lényeget. Mert az üdvösségünk is kegyelemből van, hit által. Nem csupán kegyelemből, hanem hit által. Tehát nekünk erre a kegyelemre hittel rá kell csatlakozni, és ez így van ez minden területén az életnek, hogy ne lenne így a pénzügyeknek a területén. Az élet minőségedet, neked is, nekem is, a közösségét, az országét, a nemzetét, a világnak a pénzügyi helyzetét nagy mértékben befolyásolja az, hogy milyen anyagi javakkal rendelkezik, illetve azokat hogyan használja fel, hogyan bánik vele. Nem akarod hallani a véleményem, ugye? Ezzel kapcsolatban. De a magunk életében kapcsolatban, magunk életével kapcsolatban van ráhatásunk arra, hogy a ránk bízott anyagi javakat hogyan osszuk be. Akár az legyen a nyugdíjad, akár a kertben megtermelt zöldséged, akár a munkahelyed, akár a vállalkozásod, akár a testvértől kapott adomány, vagy bármid. Hogy amit karácsonyra kaptál anyupapától egy borítékba. Bármi, ami rád van bízva, amit Isten odaadott neked, amit valamilyen formában rád bízott, az a te felelősség és a te hatásköröd, hogy azt hogyan osztod be, és mit kezdesz vele. Olvasom a 2. verset. Hogy a nyomorúság sok próbáik közt is bőséges az ő örömük, és igen nagy szegénységüket, jószívűségük gazdagságá sokasította. Nagyon-nagyon-nagyon érdekes dolog itt, amit ír Pál apostol. Azt írja, hogy a nyomorúságok sok próbáik között bőséges az örömük. Egyszerűen felfoghatatlan szinte, hogyha ebbe belegondolunk, hogy mi öröm van abban, amikor az ember szegény. Mi öröm van abban, amikor az embert üldözik. Hogyan tudtak ezek örömben lenni, ráadásul bőséges örömben akkor, amikor különféle nyugük, bajuk, problémájuk volt. De ezt írja itt az ige, hogy a nyomorúságok sok próbái közt bőséges az örömük. Nem csak, hogy örültek, bőségesen örültek. És tudod, van egy nagy kavarc és egy nagy zűrzavar, nem csak a világ, a keresztények fejében is, amikor azt hiszik, hogy a gazdagság egyenlő öröm. Szegénység egyenlő szomorúság. Nem kell ennek így lennie. Ezek az emberek a bizonyíték ott, Filippiben, Tesszalonikában, Béreában, hogy a nagy nyomorúság ellenére bőséges volt az örömük. Ehhez képest meg mi? Ha van pénz, örülünk, ha nincs pénz, akkor milyen rossz az élet. Ugye nem vagyunk ilyenek. Ugye nem akarunk ilyenek lenni. Hú, de nagy csönd lett. Sok keresztény fejében keveredik ez, mert várnak arra a hívők is, hogy megszabaduljanak a szegénységtől, megszabaduljanak a betegségtől, megszabaduljanak a megpróbáltatásoktól, és akkor majd örömük lesz. Majd, hogyha ezek a körülmények helyreállnak, majd, hogyha meg lesz az, amiért imádkoztam, majd, ha már meg lesz a harmadik síkképernyős tévém, majd, ha már ki lesznek fizetve a számláim, majd, ha már lesz férjem, gyerekem, autóm, nyaralom, még egy biciklim, vagy bármi, amire az emberek vágynak, akkor majd örülni fogok. De az öröm, az egy választás kérdése. A macedón hívőknek ez volt a hozzáállása magához, az élethez, magához, az Istenhez, magához, az egész létezéshez. Miért? Miből fakadt az az egész? Az egyes vers. Mert megtapasztalták Istennek a kegyelmét. Megtapasztalták Istennek a kegyelmét, ennek következtében örömben voltak. Hadd mondjam el pünkös napján, a szellem gyümölcse. Mi a második? Öröm. A szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség, mint gyümölcsök, ezek meg tudnak teremni az életünkben. Nem automatikusan vannak ránk téve, hogy ha akarod, ha nem, örülni fogsz. Mert ezt meg kell teremni nekünk. Neked is és nekem is. A megtermésen pedig valamilyen értelemben dolgozni kell, a szónak a jó értelmében. Ezt ki kell az embernek munkálnia, és ne értsetek félre ezt a szót. Amit tényleg döbbenetes itt, hogy nem csak örömük volt, hanem bőséges volt az örömük. És nagy igazság az, hogyha elveszítjük az örömünket a hiánynak a napjaiban, az üldöztetésnek a napjaiban, ha elveszítjük az örömünket akkor, amikor problémákkal szembesülünk, és mindannyian beleestünk már ebbe, nem egyszer, nem kétszer, rengetegszer, ha elveszítjük az örömünket, elveszítjük a hálaadó életünket, akkor, amikor különféle nehézségekbe, próbákba kerülünk, akkor levettük a figyelmünket Jézusról, és elkezdtünk arra a problémára összpontosítani és fókuszálni. Mert nem lehetséges az, hogy Jézusra nézel és fogadod az ő kegyelmét, az ő szeretetét, és depressziós vagy. A kettő nem megy egyszerre. Vagy az egyikben, vagy a másikban van az ember. És bizony írja az ige a Tesszalonika levélben is, hogy az a gyülekezet is megpróbáltatásban volt. Üldözték, és mindenféle problémákkal kellett szembesüljön. Mégis a szükségükből is túlcsordult a szívük, és nagy lelkűek voltak. Olvasom még egyszer a 2. verset. Hogy a nyomorúság sok próbái közt is bőséges az örömük, és igen nagy szegénységüket, jó szívűségük gazdagsággá sokasította. Azaz, nagy lelkűség volt bennük a fölött és azzal kapcsolatban, amivel rendelkeztek. Tehát a nagy lelkűség nincs anyagi gazdagsághoz kötve. Ez a második kulcs, amit fölírtam magamhoz. Nem az a nagy lelkű, aki óriási adományt ad. Nem az a nagy lelkű, aki forintban, euróban, vagy akármilyen valutában megnevezhető óriási összegeket adományoz ide, oda, amoda, hanem az a nagy lelkű, hogy aki amivel rendelkezik, abból milyen mértéket ad. És Isten mindig ezt nézi. Nem az 5 forintot, nem az 5000 forintot, nem az 500 000, nem az 5 millió, nem az 50 millió forintot nézi, hanem azt, hogy azt az ember, amit ad, azt mennyiből adja. Az ember lehet nagy lelkű akkor is, amikor hiányban vagy szegénységben van. Itt van erre a bizonyíték. És erre mondja Jézus azt, hogy aki a kicsin hű, aki a kevesen tud nagy lelkű lenni, aki a keveset tudja jól beosztani, és tudom, hogy pörög az agyatok, hogy ez azért sokkal nehezebb, mint a többet beosztani. Bizonyos értelemben igaz, bizonyos értelemben pedig nem. Tehát aki a rábízott jelenleg, amit birtokol, abból tud nagy lelkű lenni, és nagy lelkű is, az lesz a nagyobbból, meg a négy nagyobbból, meg az óriásabból is nagy lelkű. Aki a kicsiből nem tud nagy lelkű lenni, az a nagyból sem lesz az. Mert mondják emberek, keresztények, ó, ha ennyi pénzem, meg annyi pénzem, meg ennyit adnék, meg annyit adnék. Isten nem ezt nézi, hogy mennyi az a forint, amit az ember bedob adományos dobozba, vagy átutal, hanem az, hogy mennyiből adja azt az ember. Mi sosem néztük ezt. Nem is kérdeztük soha senkitől, hogy mennyit ad. Nem is hallhattál, még felszólítás sem az elmúlt években, hogy adakozzatok bármire is. Egyszer sem. Egyszer sem. Nagy lelkűség, itt a második kulcs, amit meg kell látnunk, hogy rendkívüli módon nincs összefüggésben azzal, hogy mennyit birtokol az ember. Egy szegény ember is lehet nagy lelkű, egy közepes életszínvonalon élő ember is lehet nagy lelkű abból, amivel rendelkezik, és egy nagy gazdagság, nagy vagyonnal rendelkező ember is lehet nagy lelkű azzal, amivel rendelkezik. Macedón gyülekezetek nem a saját boldogulásukat keresték, ez nyilvánvalóan látszik itt ebből az igéből is. Mert a nagy szegénységük ellenére nagy lelkűek voltak. Nem tudjuk, hogy mennyi volt ez az összeg, amit adtak, és nem is ez a lényeg. Nem is tesz említést erről Pál, hogy ennyit vagy annyit, és nem mondja, hogy ezt forintban átszámolva ez mennyi volt, hanem egyszerűen a szellemi alapelvet mondja el, hogy amit van, neked abból kell gazdálkodni. Nem abból, amit nincs, hanem abból, ami van. Ez meg kell, hogy érintse mindannyiunknak a szívét, mert ez az egész dolog a szívünkről szól. Ez az egész pénzzel kapcsolatos tanítás arról szól, hogy milyen bizadalmunk van Istenben. Milyen bizadalmunk van őben. Mennyire tudunk megbízni ő benne az adomány osztás, vagy adomány adás területén, mert a világban az a tendencia, és az a evilági bölcsesség, ha azt szeretnéd, hogy gazdagabb legyél, akkor gyűjtsél. Akkor spórolj, akkor a kiadásaidat medzd le, akkor mindenféleképpen az elsődleges dolog, amit tenned kell, hogy önmagadra koncentrálj, és minden olyan dolgot, amit eddig kifelé adtál, azt kicsit a nadrágszíj meghúzásával csökkentsd. És természetesen ennek a helyes alkalmazása, ez egy bibliai értelemben vett bölcsesség is lehet, ugyanakkor a királyságban, Krisztus testében az elsődleges gyarapodásra vezető út az az, hogy amit van, abból valamit nem, hogy megtakarítasz, hanem odaadsz valahova. Tehát pont az ellenkezőjéképpen működik Isten királysága. Nem, hogy spórolsz, hanem, hogy elválasztasz belőle egy picit, egy magot, mert a Biblia az adakozást magvetésnek nevezi. Magvetésnek. A magvetés példázatára azt mondta Jézus, ha ezt nem értitek, semmit nem fogtok érteni. De ez a királyság működésének az alapelve. Tehát a királyságban úgy működik az adakozás, hogy amit van abból, bármekkorát, picit vagy nagyobbat, hited, jószívűséged, nagylelkűséged, mértéke szerint, a szíved állapota szerint, a te akaratod, a te saját önös döntésed alapján, ahogy te akarod, abból, amit van, valamit leválasztasz, és azt odaadod az Úrnak, az Úr szolgálatára, rengeteg módja van annak, hogy az ember magot vessen. Mindenki lehet nagy lelkű, mert Isten nem egy bizonyos összeget mondott, hogy adjunk, hanem egy bizonyos százalékot. Mindenki ismeri az özvegy asszony két fillérjének a történetét. Ki az, aki nem hallott még erről? Mindenki hallott erről. Amikor is Jézus odaállt a templomban, átellenben, odahova a pelsőjébe dobálták az emberek az adományaikat, és sok ember, gazdag ember az ő feleslegéből dobott nagy összegeket be. És jött ez az özvegyasszony, idős özvegyasszony, aki bedobott kettő fillért. A kettő filléről azt kell tudnod, hogy körülbelül egy fél napi munkabér. És azt mondta Jézus a tanítványainak, hogy ez az özvegyasszony többet adott. Többet adott, mint azok, mind összesen. És nem mondta, hogy azok ott többen, az összesen között hány forint, dollár, euró, sékel, vagy nem tudom, arany volt, mert nem ezt nézi Isten, hanem azt nézi, hogy az asszony a 100%-ot adta. Azok, akik pedig nagyon gazdagok voltak, meg egy nagyon pici százalékot, ráadásul azt is a fölöslegből. És Isten, Jézus azt mondta, hogy ez az összegyasszony többet adott, és erre tekint Isten. Tehát abból kell neked is, nekem is nagy lelkűnek lenni, ha ezt a döntést meghozzuk, amink van. Nem kell az embernek frusztráltnak lennie, hogy nem tudok sokat adni. Kit érdekel? Minket biztos nem. Téged se frusztráljon ez. Ha szeretnél növekedés, szeretnél gyarapodás, szeretnél többet adni, vagy szeretnél többen rendelkezni, mert igazából nem baj az, hogy az ember szeretne magasabb egzisztenciális szinten élni. Ez önmagában nem probléma, ha haladtad az elmúlt hetekben. De miért akarsz de gazdagságot? És ez a miértre adott rossz válasz sokszor a probléma, amiért az emberek nem gazdagodnak meg Istentől. Mert szerelmesei a pénznek. Mert a gazdagság a cél, mert én meg akarok gazdagodni, mert én ezt akarok, mert én azt akarok. Miközben Istennél, az ő királyságában a pénz az nem egy cél, hanem egy eszköz arra, hogy átfoljon rajtad. Isten ezt így alkotta meg, hogy az ő teste, az eklézsia, a gyülekezet, a látható gyülekezet itt a földön úgy működjön, hogy a tőle jövő anyagi javak azok átfolynak rajtunk. Mint egy folyó. Lehet ez egy kis ér, egy kis patak, egy folyó, vagy egy nagy folyam, de amikor valaki meghúzza a határt, és nem én föltartóztatom magamnak, ez olyan, mint amikor az ember épít egy gátat a folyóra, és felhalmozódik ott, és nem folyik át. Úgyhogy ezek a Macedóniában élő gyülekezetek, akik oda jártak ebbe a közösségbe, ott éltek, ezek értették ennek a lényegét. Szegények voltak. Bizonyára, forintban kifejezve, keveset adtak, de amiük volt, abból nagy mértékben, nagy lelkűen adtak. És ez a második kulcs, amit itt megemlítettem, itt ebben a kettes versben, amit fölírtam magamnak. Nem bonyolult dolog ez, ugye? Ha van egy kiflid, és a kiflinek a felét odaadod valakinek. Nagy lelkű vagy, 50%-ot adtál, nem? Van egy teherautónyi kiflid, és abból szólsz valakinek egy kiflit, akkor mennyire vagy nagy lelkű? Nem mondhatni azt, hogy nagy lelkű vagy. Ha abból sok zsákit adsz, akkor már igen. Tehát ezt így kell látni. Ha van egy fürt szőlőd, és letöröd egy részét, és abból egy kicsi fürtöt csinálsz, odaad valakinek, akkor nagy lelkű vagy. Ha van egy hektárnyi szőlőt, és megtermelsz, nem kell a felét odaadnod senkinek. Ezért Isten nem forintot mondott, nem sékelt, nem dollárt, hanem százalékot. Hogy amikor az ember ad, akkor az hogyan adja. Tehát a harmadik kulcs itt gyakorlatilag ezzel összhangban, ez az arányosság, ami itt fellelhető és látható ebben az igében is. És mindenkinek van valamije. Mindenki rendelkezik valamivel. Soha-soha nem kérdeztük meg senkitől, hogy mennyit ad, mennyit keres, milyen jövedelme, milyen bevétele van. Sajnos vannak olyan közösségek, ahol ezt nyilván tartják és elvárják a bizonyos százalékú adományokat. Itt ezen nem volt soha, és ezután sem lesz sohasem. Bocsánatok meg, ezt le kell vegyem, mert nagyon melegen van. Lehet, hogy a téma miatt van ennyire nagyon melegen. Köszönöm. Tehát azzal kell, vagy kellene nagylelkűnek lennünk, amink van, nem azzal, amink nincs. Mondhatni úgy is talán, hogy Isten nem azt nézi, hogy az ember mennyit ad, hanem azt, hogy mennyi marad. Harmadik vers. Menjünk tovább, hogy te jó ég, ennyire elszaladt az idő. Nincs mások kulcs, csak 32. Nem igazán. 42. Tehát hármas vers. Mert bizonyság vagyok rá, hogy erejük szerint, sőt erejük felett is adakoztak. Egyértelmű itt, hogy önszántukból adtak, nem nyaggatta őket Pál, hogy nekik adniuk kell. Négyes vers. Sok könyörgéssel kérvén tőlünk azt a kegyelmet, hogy a szentek iránti szolgálatban adakozással közösséget vállalhassanak. Ez itt megdöbbentő, hogy könyörögtek azért a kiváltságért, hogy részt vegyenek Isten népének a megsegítésében. Pál, kérlek, könyörgöm, hadd adjak neked. Hadd adjak, amit te elviszel a jeruzsálemi testvéreimnek. Ez volt a szívükben. Kérlek, könyörgöm. Ez volt a szívük. Nem tudom, hogy akarod-e hallani, de elmondom. Én azért imádkozom, hogy ilyen szívünk legyen. Hogy kijelentésből rendelkezzünk, kijelentéssel rendelkezzünk az adakozás területén. Hogy az legyen bennünk, amikor felmerül valamilyen szükség, vagy valamilyen igény valamire, hogy hadd adjak én, hadd járuljak ehhez hozzá, hadd legyek én, aki ezt finanszírozom, akár egy kis részben is. Vagy ha van rá módom, akkor az egészben. Hadd legyek én az, aki ehhez hozzájárulok. Én akarok lenni az. Én adni akarok. Mert ez volt a macedón gyülekezeteknek a szívében. És az adakozás egyértelműen nem csak pénzről szól, hanem egy közösségről is, azzal a személlyel vagy szolgálattal, akinek adunk. Mert ezt olvassuk itt, hogy sok könyörgéssel kérvén tőlünk azt a kegyelmet, hogy a szentek iránti szolgálatban adakozással közösséget vállalhassanak. Egy közösségvállalás az, amikor az ember adakozik. Amikor majd ebben a sorozatban elérünk oda, hogy egy egész alkalommal a partner kapcsolatról szeretnék beszélni bibliai módon, akkor ezt bővebben ki fogjuk bontani, hogy ők nem csak pénzt adtak, hanem partnerei lettek Pálnak ebben a törekvésében, ezért úgy arattak jutalmat, mint a személyesen ők tették volna. Vagy ők adták volna. Ötös vers.
és nem amiként reméltük, hanem önmagukat adták először az Úrnak, és nékünk is az Isten akaratából. Ez a negyedik kulcs, amit felírtam magamnak. Olvasom még egyszer. Vajon kitalálod-e, hogy mire gondolok? Ötödik vers tehát. És nem amiként reméltük, hanem önmagukat adták először az Úrnak. Önmagukat adták először az Úrnak, és nekünk is az Isten akaratából. Negyedik kulcs, amit fölírtam, a szíved az Úré legyen először. Először a szívedet add az Úrnak, utána a pénzedet. Ne add a pénzedet az Úrnak úgy, hogy a szíved nincs benne. Ez egy alapelvitt. Ez a Istentől való elfogadásnak egy alap pillére, hogy a szívedet add az Úrnak először, mielőtt a pénzedet ezt megtennéd. Ekkor a pénz gyakorlatilag követni fogja a szívedet. Csak így kap az ember megfelelő termést, ha megfelelő szívvel adja. Nagyon-nagyon sok hívő az elmúlt években, évtizedekben adakozott, adományt adott, és nem tapasztalt meg az aratásból túl sok mindent. Ímmel ámmal pici növekedés, pici kis csodácskák itt-ott, pici kis átlendülés a holtponton, de mégis hétről hétre, hónapról hónapra, évről évre ugyanazok a nehézségek, anyagi nehézségek, ugyanazok a problémák, szembesül, és az ember fölteszi a kérdést, hogy miért van ez így. Több oka lehet ennek, a következő hetekben ezeket részletesen ki fogjuk majd bontani. Az egyik oka, alapvető oka lehet a szívben lévő hozzáállás, hogy az ember miért adja? Miért adod? Mert ezt mondta a pásztor. Mert a gyülekezetnek szüksége van pénzre, hogy kifizesse az áramszámlát. Azért, mert meg van írva, és én engedelmeskednem kell. Ezek így önmagukban mind-mind helytelen hozzáállások. Tudod, lehet engedelmeskedni úgy is Istennek, hogy nincs benne a szíved, hogy ezt nem hittel teszed. A törvényt is meg lehet cselekedni úgy, hogy nem szeretetből teszi ezt az ember. Ez nem elfogadható Isten előtt. Jézus maga mondta a farizeusoknak, hogy a vallásos rendeléseitekkel, szabályaitokkal erőtlenné tettétek Istennek a beszédét. Nem elfogadható a ti imádságotok, adományaitok, meg bármitek, mert a szívetek nincs benne. Hiába tiszteltek engem a szátokkal, ha a szívetek távol van tőlem, mondja Jézus. És ebben a hiábában, ebben a szóban benne van rengeteg minden. Hiába adakozik az ember, ha nincs benne a szíve. Hiába tesz az ember dolgokat, ha nincs benne a szíve. Mondok még valami zárójelben, senki ne értse félre. Hiába, bizonyos értelemben hiába szolgálod az Urat, ha nincs benne a szíved. Abban az értelemben legalábbis bizonyára, hogy a sokszorozódás, a Istentől jövő áldások nem fognak megnyugodni rajtad. Miért? Mert először a szívedet add az Úrnak. És utána ebből fakadóan úgyis az lesz az eredmény ennek, hogy adni akarsz. Mert ez az ő természete, hogy adni akart. Ő mindig is adni akart. Őt nem az motiválta a kereszt halálában, hogy ő ezzel a magvetéssel valami hatalmasat arasson. Bár ez az ő részéről is egy magvetés volt, és mi vagyunk az aratás az ő számára. De nem ez volt a motivációja. Sokan azért adnak, mert aratni akarok, nekem szükségem van erre. Természetesen a természetes törvény és a szellemi törvény hasonlóan működik. Elveted a földben magot, egy búzamagból lesz egy egész kalászni, megsokszorozódik. De Istennél ez nem működik egy mechanikus módon úgy, hogy nem hiszel benne, és nem a szeretet motiválja. Az egész vagyonodat szétoszthatod és adakozhatod, ha szeretet nincs benned. Semmit nem ér az egész, mondja Pál a szeretet himnuszában. 1 Korintus 13.3. Bekeretezett arany mondat ez a témában. Ha szeretet nincs benne, hiába osztod szét az egész vagyonodat. Nem lesz megtérülés. És Isten pedig azt akarja, hogy amit mi adunk, amit mi vetünk, az sokszorosan megtérüljön a mi számunkra. Miért? Mert ez így működik a királyságban. De ezt nem lehet úgy tenni, mint ahogy a rossz állattenyésztő, aki csak azt nézi, hogy hány tehenet kell megvenni, az hány borjút fakaszt, vagy szül, vagy ellik, hány liter tejet fog leadni, azt mennyi pénzért adom el, és mennyi lesz a jövedelmem. Egyszer beszélgettem egy idős székely emberrel, akinek voltak állatai, tehenei, birkái, lovai, disznója, és gazdálkodott. Bennem van még mindig azok a szavak, amiket mondott ezzel kapcsolatban, hogy jöttek ide is csomó ember, hogy tanulj, ezt akar, azt akar, és meg számogatta. Már a profitot számogatta előre, úgyhogy még egy állatot se vett, meg egy istállót nem vett, hogy de már a profitot számolta előre, mert ő azt látta benne, hogy ez milyen hasznot fog neki hozni. Azt mondja, én meg szeretem a jószágot. Én szeretem az állatot. Én oda megyek, napközben megpuszilgatom, megsimogatom. Persze adok neki, amit enni adni kell, trágyázok alóla, megittatom, meg leellik, a húsát is megesszük, de én szeretem, és ezzel akarok foglalkozni, és jól is ment neki a sora. Tehát ez így működik. És emlékezetemben jön egy keresztény testvérünk, aki arra adta a fejét, hogy állatokat, kis kutyákat fog tenyészteni. És hát nem fogant meg, nem mellett meg rendesen, elpusztult a kiskutya. Pontosan ugyanezért a hozzáállás miatt, mert csak a pénzt látta benne, hogy mennyi pénzt lehet keresni egy XY típusú fajtájú kutyával. De nem lehet ezt így csinálni, szeretni kell, és akarni kell azzal foglalkozni. És az adomány adás is pontosan ugyanilyen. Akarni kell, vágyakozni kell rá, én adni akarok. Miért? Mert ez Isten természete, és ez a természet van bennem a Szent Szellem által. Igen. Tehát gyönyörűen mondja itt az ötös vers, hogy először az Úrnak adták magukat, és utána még azt is írja Pál, hogy utána pedig nekünk adták oda magukat. Nagyon érdekes ez itt. Először adták magukat az Úrnak, és nékünk. Érdemes lenne ezt valamikor egyszer kifejteni. Mit is jelent ez? Odaadni magad egy szolgálatnak, vagy egy közösségnek, vagy egy embernek, a szónak a jó értelmében. Természetesen tudom, vissza lehet ezzel is élni, és vannak rossz tapasztalatok, de itt a szép és jó dolgokról beszélünk most. Hatos vers, hogy haladjak gyorsan, mondja, hogy kérnünk kellett Tituszt, hogy amiképpen elkezdte, azonképpen végezze is be ennek az adománynak az összegyűjtését. Nyilvánvalóan látszik itt az, hogy valamikor ez az adománygyűjtés vagy osztás elakadt, vagy ez az összegyűjtés. Egyébként meg nyilvánvalóan látszik az is, hogy Isten az indítékainkat nézi és látja, és az alapján fogadja el, vagy utasítja el az ajándékainkat, hogy milyen indítékaink vannak. Azt hiszem egyébként, hogy egy kiváltság részt venni Isten királyságában, akár a királyságnak a finanszírozásában is. Egy nagyon jó lehetőség, egy lehetőség arra, hogy a szívünket meg tudjuk mutatni. Ugye mi ez a közösség, akár a miénk is, mi adományokat adunk, és adományokat fogadunk is. És őszintén mondhatom, úgy gondolom minden vezetőnek a nevében, hogy minket rendkívüli módon érdekel az adományod mögött meghúzódó szív motívumod. Sokkal jobban, mint az, amit adsz. Nagyon nagy problémának tartom Krisztus gyülekezeti testében, hogy sokan nagyon jól beszélnek arról, hogy miért fontos adni és hogyan kell adni, de nem helyeznek hangsúlyt arra, hogy ez annak, aki adja, hogyan fog áldássá válni az, hogy ő ad. Mert hogyha te adsz bárkinek, akár nekünk, bárki másnak rossz hozzáállással, akkor áldás lesz az, amit adsz annak, akinek adtad. Akár nekünk is áldás, hogyha megajándékozol bennünket bármivel, vagy bármekkora összeggel. De nekünk nem ez a motivációnk, hogy mi áldottak legyünk, hanem az, hogy te áldott legyél. Érthető a különbség? Halleluja. Hetes vers. Azért, amiképpen mindenben bővölködtök, hitben, beszédben, ismeretben és minden buzgóságban és a hozzánk való szeretetben, úgy ebben az adakozásban is legyetek bőkezőek. Ó, de akartad ezt hallani, ugye? Pál apostol felszólít itt a bőkezőségre. Nem lehetséges, úgy gondolom, hitben járni, bibliai ismeretekkel rendelkezni, buzgónak lenni Isten dolgaiban úgy, hogy az ember nem él adakozó életet. Ez a kettő együtt jár, összhangban van. Nem ismerek igazán mély hitű embert, keresztényként erőteljes embert, olyat, aki felnövekedett a keresztény életében, akinek az életén kirajzolódik a krisztusi ellenvonásoknak a sokasága, aki ne lenne egyben bőkező adakozó is. Tehát az együtt van a kettő, 8-as vers. Nem parancsképpen mondom, hanem hogy a mások buzgossága által a ti szereteteteket, valódiságát is kipróbáljam. Igen. Itt az ötödik kulcs. Az önkéntesség. Mert azt mondja Pál, hogy nem parancsképpen mondom. Nem azt mondja, hogy neked, testvér, ha keresztény vagy, kötelező sokat adni. Mert akkor vagy jó keresztény, ha sokat adakozol. Ha nem adakozol sokat, akkor rossz keresztény vagy. Nem mondja ezt Pál. Nem mondja. Azt mondja, hogy nem parancsképpen mondom. Nem azért mondom ezt, hogy nyomást helyezzek rátok, hanem azért, hogy lehetőséged legyen kifejezni a szeretetedet, és a szeretetednek a valódiságát, ami van a Krisztusban. Pál itt buzdít, nem parancsol, mert az adakozás az önkéntes dolog. És ahogy múlt héten is elmondtam, és talán minden alkalommal el fogom mondani, ne engednek senkinek, hogy manipuláljon téged, pénz kicsalva tőled, bármire is, bárhogyan is. Senkinek ne engedd meg. Az érzelmi felindulásból adott adomány, az nem egy előre eltökélt önszántamból én adni akarok dolog. Pál tehát nem parancsot adott az adakozásra, hanem egy lehetőséget, hogy bizonyítsák a keresztények a szeretetüknek a valódiságát. És ugye mások pozitív tettei azok motiválnak minket, és ezért mondja el a korintusi gyülekezetnek, példaképpen a macedón gyülekezetnek az esetét, hogy motiválja őket ezzel. 9-es vers. Mert ismeritek a mi úrunk Jézus Krisztusnak kegyelmét, hogy gazdag lévén szegény élet érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Ez itt az adakozásnak a legmagasabb formája, amit maga Jézus Krisztus mutatott be. Isten nem csak olyasmit adott, amivel rendelkezett, hanem odaadta önmagát. Nem adott valamit a mennyből, nem odaadta az angyali seregeknek egy részét, hogy tessék emberek, valamit elrontottatok itt a földön, itt a segítség valahogy hozzátok helyre. Nem adott semmit a mennyből, ami kézzel fogható, se lelki, se szellemi, hanem mit adott? Önmagát. Ennél nincs magasabb rendű adás. Ennél nincs magasabb rendű kifejeződése a szeretetnek. Ennél nincs magasabb rendű beteljesedése a szeretetnek, mint amit Isten tett. És erről beszél itt Pál, hogy végigvezeti az adakozásnak a módjára, és hozza példának Jézust. Ő gazdag lévén szegény élet érettetek, hogy ti az ő szegénység által meggazdagodjatok. És természetesen ahhoz a gazdagsághoz mérten és képest, amiben Jézus volt a mennyben, ahhoz képest ő szegény volt, amikor a földön járt. Ez egyértelmű, ugye? A mennynek a gazdagsága az olyan túlárad és túlcsorduló, hogy a föld összes gazdagsága nem ér annak a közelébe. Mégis Sokan erre a gazdagságra koncentrálnak, csak ami a Földön körbeveszi őket és körbevesz minket. De mi volt Jézusnak az indítéka? Mi volt Jézusnak a szándéka? Azzal, hogy ő önmagát odaadta. Szüksége volt valamire? Kellett neki valami? Nem, a mi szükségünk miatt tette ezt. Mert adni akart. És ez az alapelve az egész adakozásnak, az adni akarásnak, hogy nem azért teszem, mert a betű azt mondja, hogy nekem adnom kell, hanem azért, mert ez a természetem, én adni akarok. Akkor is, ha nem kapok vissza egy kanyi vasat se, akkor is, hogyha nem jön sokszorosan vissza, akkor is én adni akarok, mert ez van bennem. És Jézus akkor is meghalt volna értünk, ha senki soha nem fogadja őt el, és senki nem viszonozza az ő szeretetét, és ma nem ülnénk itt, mert ő adni akart, elvárás és viszonzás nélkül. De mivel ez egy szellemi törvény, és a királyság így működik, ezért a magvetést, ha jó szívvel tesszük, aratás fogja követni. És így az ember növekszik és gyarapodik, és így növekszik a királyság, a megtért, az újjászületett keresztény hívőknek a sokasága is. A mai napon is sok-sok ember születik újjá Krisztusban, és fogadja el Jézust, és teljesedik ez be még jobban. János 3.16 mondja, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, valaki hiszen ő benne el ne veszen, hanem örök élete legyen. Erre az önzetlen adakozásra bátorít Pál, és ez a hatodik kulcs, ez az önzetlenség. Önzetlenség. Önzetlenül adni. Nem haszonszerzésből, nem azért, hogy nekem az mindenképpen visszajöjjön, hanem önzetlenül. Tudja az ember, hogyha elveti a magot a földbe, a konyhakertbe, abból jön bizonyos fajta haszon, és ez rendben van, hogy teszünk dolgokat azért, és lehet magot vetni úgy is, hogy előre nagyjából ki tudom számolni, hogy ha egy sor krumplit ültetek el, akkor abból hány vödör krumplit tudok majd aratni, vagy felszedni. Tehát ezzel nincs itt ellentét a dologban, de a szív motiváció az az önzetlenség. 10-11-es vers. Tanácsot is adok e dolgban? Mert hasznos az néktek, akik nem csak a cselekvést, hanem előzőleg az akarást is elkezdtétek tavaly óta. Most pedig a cselekvést is vigyétek végbe, hogy amiképpen készségetek volt az akarásra, úgy legyen a véghez vitelre is abból, amitek van. Tehát itt azt látjuk, hogy gyűjtést egy éve elkezdték, de abba maradt ez. És dicsérte Pál őket a vágyukért, de azt mondta, hogy cselekedjetek is. És itt van a hetedik kulcs, amit én fölírtam magamnak, hogy a hit és az akarás és a vágy és a készség önmagában nem elegendő, hanem cselekedni is kell. Mert a hit cselekedetek nélkül meghalt önmagában. Azt mondja Ézsaiás első fejezetén az elején az igevers. Ha készségesek, azaz ha hajlandóak lesztek és engedelmesek lesztek, ez a kettő együtt van, e föld javaival éltek. Lehet úgy is csinálni, hogy csak az egyik van meg. Megvan a készség, megvan az akarat, én adni akarok, de amikor oda kell jutni, hogy tényleg cselekedni kellene, akkor az ember nem engedelmes. Aztán lehet engedelmeskedni is, úgy, hogy nincs benne az embernek a készséges, önzetlen, nagylelkű saját szíve, és így sem helyes, a kettő együtt jár. És nagyon sok ilyen dolog van, amit így párban kell nekünk figyelnünk és látnunk. Az ember a szívében legyen tiszta, legyen egyenes, legyen őszinte, legyen gerinces, de önmagában ez nem elegendő. Hanem önmagában, amit tenni kell adott esetben, hogy belénybusz a zsebedbe, és adsz valamit a rászorulónak, vagy a gyülekezetnek, vagy ahova éppen kell. Annyira szeretném megáldani a hajléktalanokat. Annyira szeretnék megvendégelni valakit valami kis élelemmel. Annyira szeretnék ezt csinálni, annyira szeretném azt csinálni. Annyira szeretnék bármit csinálni. Önmagában ez a vágy, ez jó. De meghalt önmagában, meddővé válik, hogyha nincsenek mellette cselekedetek. És amit mondok, és amire az ige felszólít, kezd el ott, ahol vagy, kicsiben. Ha kicsiben, ha nagyban, ha közepesben, ki hol van, ott azon a területen legyen nagylelkű. Mindenkinek ezen a területen kell nagylelkűnek, illetve azon a területen kell nagylelkűnek lennie. 12-es vers, nagyon gyorsan, pár perc és befejezem. Már hallom, hogy korog a gyomratok. Jó hallom, ugye? Nagy nevetés van itt. Mert ha a készség megvan, aszerint kedves az, ami az adakozónak van, és nem aszerint, amilyen nincs. Itt újra az arányosság van gyakorlatilag szó szerint megemlítve. Tehát aszerint kedves az adakozónak az adakozása, amilyen van. Nem aszerint, ami nincs. Ezért nem kell magunkat a másikhoz mérni, nem kell magunkat összehasonlítani senkivel, senkinek az adományával, senkinek az anyagi jó vagy rossz létével. Neked a saját életeddel és a saját pénztárcáddal kell foglalkoznod. És tartsd meg ezt jó értelemben magánügynek. Nem kell rám bízzad, nem kell a másikra rábízzad a saját magad dolgait. Isten tudja. Jó? Isten tudja. Jézus azt mondta, hogy vannak dolgok, amiket az embernek, például a nagy lelki adakozását titokban kell csinálni. Azért, hogy a jutalmát ne veszítse el. Nem kell az embernek maga előtt kürtölve kiáltva prédikálni, hogy én mekkora adakozó vagyok, én mit adtam, én ezt adtam, én azt adtam. Nekem a, majdnem csúnyát mondtam, de a szőr föláll a hátamon, amikor például karácsonykor mennek ezek a nagy adományosztós, hogy is mondjam, marketing dolgok, akkor az emberek mondják, így gyűjtenek, oda gyűjtenek, ennyit adnak, annyit adnak. Nem probléma ez egyébként, és amikor mi is például az alapítványunk adományt oszt, kiteszik azt a Facebookra, és bizonyítják ezt, és ez rendben van, a jó értelemét lássátok ennek a dolognak, de nem kell az embernek nagy dobra vernie azt, hogy ő mit adott. Beszéljen róla az, aki kapta, ha akar, illetve ez egy bizonyos fajta hit, hogy Isten az, aki nekem ezt visszahozza és visszaadja, és nem emberektől várok dicséretet. Mert megkapod az emberektől a dicséretet, ó, milyen nagy lelkű vagy, ó, milyen jó szíved van, ó, milyen, bárcsak én is olyan lennék, mint te. És megkapod ezt az emberektől, de ezzel elnyerted a jutalmadat. Ezzel learattad az aratásodat, és mondhatod, ú, de jó. De ez nem örökérvényi jutalom. Úgyhogy, pont. Hát, az az igazság, hogy nagyon-nagyon sok minden van még itt, de be kell fejezzem. Nem akarok rossz magokat elvetni, hogy nagyon hosszúra húzom az időtöket. Úgyhogy ezzel zárom, és innen fogjuk jövő héten folytatni, jó? Rendben van? Dicsőség Istennek!